Egyház Fórum című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk júliusban, kérte Leó pápa. Egy olyan világban, amelyet Ferenc pápa a kiselejtezés kultúrájának nevezett, 14. Leó júliusi ima szándéka az emberi élet tiszteletben tartásáért szól annak minden fázisában. 14. Leó arra buzdítja a hívőket és a jó akaratú embereket, hogy csatlakozzanak a szándékaiért való imához. Néhány héttel ezelőtt spanyolországi apostoli útja során Leó pápa ezekkel a szavakkal szólt a parlamenti képviselőkhöz. Minden emberi életet el kell ismerni és védelemben kell részesíteni, fogantatásától a természetes végéig, létének minden körülménye között. Júliusban arra hív, imádkozzunk azért, hogy minden ember létezésének első pillanatától földi útjának utolsó lélegzetvételéig, ahogy a pápa mondja imájában, befogadásban, védelemben és tiszteletben részesüljön. Semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslatot, amely szerint megszűnne a jelenlegi köztársasági elnök megbízatása. Jelentette ki a magyar köztársasági elnök egy lengyel konzervatív hetilap honlapján vasárnap megjelent interjúban. A Magyar Péter miniszterelnök által bejelentett több közjogi méltóság, köztük a köztársasági elnök elmozdítását célzó lépésekre vonatkozó kérdésre Súlyog Tamás aláhúzta. Magyarországon az elnök jogállását az alaptörvény határozza meg. Nincs okom a lemondásra, és a miniszterelnök eddig nem talált közjogi indokot az eltávolításomra, jelentette ki az államfő. A köztársasági elnök esetében az alkotmánymódosítási javaslat csupán egy mondattal intézi el a hivatalából való eltávolítás kérdését, s mivel a szöveg a jelenlegi köztársasági elnökre, nem pedig általában az elnöki tisztségre vonatkozik, nem értelmezhető másként, mint egy konkrét személyre szabott jogszabályként, amit semmiképpen sem lehet a jogállamisággal összhangban lévő megoldásnak nevezni, vélekedett Súlyog Tamás. A benyújtott alkotmánymódosítás az alkotmányos demokrácia vége és az önkényuralom kezdete Magyarországon, értékelt Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakció vezetője a közösségi oldalán, miután Magyar Péter miniszterelnök bejelentette az alaptörvény 17. módosítására vonatkozó kormányzati javaslat benyújtását. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, az alkotmánymódosítással politikai megfontolásból leváltják az alkotmányos megbízatását jogszerűen gyakorló köztársasági elnököt, lefejezik az alkotmánybíróságot, korlátozzák a demokratikus választást, és a jelenlegi ellenzéki képviselők több mint fele nem lesz többé választható Magyarországon. A fideszes politikus szerint mindez nem egy egyszerű határátlépés. Közölte, ha ezt meg lehet tenni az államfővel, az alkotmánybírósággal és a parlamenti ellenzékkel, akkor mostantól bárkivel bármit meg lehet tenni Magyarországon. Gulyás Gergely közölte, a Fidesz frakció hétfői ülésén tárgyalni fog az alkotmányos válsághelyzetre adandó válasz lehetőségekről. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, korábbi miniszterelnök szerint az önkényuralom felé tart a Tisza kormány. Az ellenzéki politikus szombaton a közösségi oldalán azt írta, Áder János kiállt a jogállamiság mellett, higgadtan, észérvekkel. Azt, ami ezután történt, mindenki láthatta, agresszió, fenyegetőzés, megfélemlítés, egyenes út az önkényuralom felé, itt tart a Tisza kormány, ne hagyjuk, tette hozzá. Áder János volt köztársasági elnök július 2-án, a közmédia Kell még valamit mondanom Ildikó című podcastjében alkotmányellenesnek nevezte Sulyog Tamás államfő és a többi közjogi méltóság tervezett elmozdítását. Végül az időjárásról. Fokozatosan csökken a gomoly felhőzet, de nagy részt fátyol felhős marad az ég, majd hajnaltól nyugat, északnyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor eső, a nyugati határszélen akár zivatar sem kizárt. A légmozgás fokozatosan veszít erejéből, de északnyugaton még lehetnek élénk lökések. Továbbá zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb lehet a hajnal, míg néhol a vízpartokon, belvárosi részeken kissé enyhébb is. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Vasárnapi adásunk témája. A Világegyház támogatja Leó pápát a béke kezdeményezésekben. Stúdióbeszélgetés Németh László bíboros belgrádi érsekkel a konzisztóriumról. Nagy örömmel és szeretettel köszöntöm Németh László bíborost, belgrádi érseket a Vatikáni Rádió stúdiójában, Szent Péter és Pál ünnepén itt Rómában.
Szeretettel üdvözlök minden hallgatót.
Nemrég érkezett arról a szentmiséről, amit Leó pápa mutatott be a konzisztóriumon résztvevő bíborosokkal együtt. Milyen élmény volt ez a szentmise?
Meg kell vallanom, hogy minden mise akármelyik szentatyával a Szent Péter Bazilikában, az egy fantasztikus élmény. Sokkal jobban élvezem, mint amikor kint van a téren a bazilika előtt. Az is érdekes, de ott valahogy a térnek a nagysága egy kis az embernek elvonja a figyelmét csak az oltárról. Míg a bazilikában ez egy gyönyörű környezet, a zene, amely sokkal jobban élvezhető, tehát a zenei része a liturgiának, és minden, ami ott történik, láthatóan az ember előtt, az egy fantasztikus, mély, szinte majdnem misztikus érzést hagy bennem. Az idei szentmise egy kis a nagy meleg nyomása alatt volt, ugyanis már reggel úgy volt, hogy 3-9-re legyünk bent a Vatikánban, a bazilikánál, hogy felöltözünk és időbe be tudjunk vonulni, ami minden rendben volt, de már 9-kor is 34 fok volt, úgyhogy és az elején, mikor bevonultunk a Székesegyházba, meleg volt nagyon. Hála Istennek utána, ahogy az ember nyugodtabban részt vett a liturgiában, az embernek a hőmérséklete is rendeződött. Hát egy nagyon szép szentmise volt, öröm volt látni, az egyházunk képes újból és újból megújulni és fiatalodni, ugyanis ma nem csak Péter és Pál ünnepe volt, hanem az új érsekek, metropoliták pallimot kaptak a Szentatyától, és én ebben az örömben, vagy megtiszteltetésben 3 évvel ezelőtt részesültem, és azon gondolkodtam, itt van 39 új főpap, és az egyház képes minden évben újakat és újakat bevezetni ebbe a körbe. Most megmondom őszintén, nem valami hatalmas a különbség egy püspök és egy metropolita érsek között, de azért magában a szimbolikája az egésznek, hogy vedd válladra a nyájadnak a gondjait, vezesd a nyájadat, ugyanis a pallium ebből a gyönyörű gyapruból készült fiatal bárányok gyapjába. Tehát össze van kötve a bárányjal, össze van kötve a nyájjal, össze van kötve azzal, hogy Jézus a vállán vitte az elveszett, legalábbis a példabeszéd alapján, és a jó pásztort mindig úgy mutatjuk be, hogy a vállán viszi a juhot. Tehát ez egy fantasztikus élmény, és nagyon szép volt. Tehát a templom teli volt, a bazilika az ilyenkor mindegy teli van. A Szentatya tartott egy szép beszédet, és kitért különösen Péter és Pál küldetésére, akik mind a ketten Rómában fejezték az életüket. Rámutatott a különbségre a kettőjük között, tehát Péter, aki az egységet jobban formálta, és ezért volt hivatott, még Pál az, aki a népeknek hirdette az evangéliumot, de előtte, mielőtt ezt csinálta volna, ő is az Istennek a különleges kegyelméből megtért, és egy apostollá vált akkor is, hogy az egyetlen apostol, akit nem Jézus választott ilyen értelemben, hogy úgy, mint fizikailag, hogy látszódott volna. De biztos, hogy Jézus választotta, mert tudjuk, mikor esett a lóról a damaszkuszi úton, azt mondta, Uram, mit akarsz, ki vagy? Tehát ez világos a beszédből, párbeszédből, hogy Jézus volt az, aki őt kegyelmével meglátogatott és megáldott, kiválasztott erre az új feladatra.
Június 26-án és 27-én tartott Leó pápa egy újabb rendkívüli bíborosi konzisztóriumot. Ez a januárinak tulajdonképpen a második állomása. Ezen 178 bíboros vett részt, közöttük ön is. Itt 4 ülésről volt szó, nagyjából mi beszámoltunk a Vatikáni Rádióban ezekről a témákról. Engem, ami megfogott, az magának a Szentatyának a definíciója a konzisztórium jelentéséről, miszerint a bíborosi kollégium összegyűlik Péter utódja körül, hogy a kölcsönös meghallgatás és a közös megkülönböztetés során a Szentlélek segítse a pápát az egyház vezetésében. Azt is elmondta, hogy az egyházban olyan tereket kell teremteni, ahol Isten népe meghallgatja egymást, együtt imádkozik, megkülönböztet és halad előre az útján. Ez tulajdonképpen maga a szinodalitás, és ennek a lelkisége fogja vezetni a következő találkozót, amire majd októberben kerül sor. Ezzel egy picit így megadta a pápa az egész konzisztóriumnak a jelentését, értelmét, keretét. Bíborosként milyen volt ezen részt venni?
Mind, amit ön most mondott, ez benne volt a pápa beszédében. Egy dolog van, amire kitérnék, és ami egy teljesen személyes tapasztalat, ugyanis más dolog, mikor az ember bíborosként részt vett találkozón a Szentatyával, aki a bíborost kreálta, tehát kinevezte. És más dolog, amikor mint bíboros részt veszünk a találkozó egy olyan pápával, akit mi választottunk. Tehát ez egy hihetetlen különbség, ami lelkileg is meghatározza, ugyanis van egy olyan közösségi vonal köztünk, hogy úgy mondanám, tehát egy olyan összeköttetés, amelyet szinte lehetetlen másképp megmagyarázni, mert ott voltunk, tehát ő a mi imánk, a mi nyitottságunk a Szentlélekre, valahogy ő az eredmény ennek. És ezt ő teljesen világosan ugyancsak fél mondatokban mondta, hogy ti vagytok azok, akik megválasztottatok, akkor most legyetek itt és támogassatok abban, ahol lehet és ahol tudtok. Természetesen mondta, hogy a végén azért neki mégiscsak a Szentlélekben kell egy irányelvet meghatározni, amely lehet, hogy másképp lesz, de nagyon érdekli, hogy mit gondolunk. Egy fantasztikus tapasztalat, még egyelőre tanuljuk az egész folyamatot. Ez a második rendkívüli konzisztórium, amelyet ő egybe hívott. Amit sikerült már elérnünk, hogy megegyeztünk abban, hogy mostantól a jövőben egy konzisztórium lenne rendkívüli évente, és az egy kicsit hosszabb lenne, tehát 4 nap ez a javaslat. Most meglátjuk, hogy a Szentatya mit fog ebből kihozni, mert hát hozzátartozik a hosszú út, nagyon sok bíboros, úgy mondanám, majdnem, hogy napon keresztül utaznak, mert nincsenek összeköttetések. Ferenc pápának köszönhetően óceán-szigeti bíborosok is vannak, akiknek kb. Egy nap kell csak, hogy eljussanak egy nagyobb repülőtérre, és utána akkor Rómába bejönni, úgyhogy ez hozzátartozik, meg az utazás után azért nem lehet egyszerre elkezdeni rögtön dolgozni. Mondjuk meg őszintén az utazási nehézség, ahogy az amerikaiak mondják, jetlag, meg hasonló dolgok azért kihatnak az egész életstílusunkra. Úgyhogy ezzel mindenki elégedett volt, tanuljuk a konzisztóriumnak magát, a ritmusát, a metódusát, tehát hogy mit csinálunk, hogy csináljuk. Én mondhatom, hogy elégedett vagyok, ugyanis a januári munka is, meg a mostani is a szinodális metódus szerint ment. Tehát ez látható is volt abban, hogy kerekasztalok voltak, nyelvcsoportok szerint beosztva, 20 nyelvcsoport volt, ebbe voltunk beosztva a bíborosok.
És bíboros úr kihez került, hiszen olyan sok nyelvet beszél, hogy akár bárhol
hát
is.
Engem mindig az olaszba tesznek. Előtte mindig, mikor volt még német nyelv, akkor mindig felírtam az első helyre, hogy német legyen, mert ottan kevesebben voltak, és lehetett többet beszélni, mondjuk meg őszintén. Azt tetszett nekem, mert a németeknek megvan a saját, és én sokáig dolgoztam német nyelv területén, úgyhogy azt tetszett, de most már nincsen német nyelv, ugyanis az kevesen vannak, akik tudnak németül. Én olasz csoportban voltam.
Kiküldtek még
olasz, az egyetlen gyönge pontja az olasz csoportoknak, hogy nagyon sok olasz bíboros van, aki csak olaszul beszél jó. Én valószínűleg azért is, mert egy kis népből származom, és ott is Szerbiában élek, kisebbség vagyok, tehát nagyon fontos, hogy vigyázok arra, hogy tudjak másokkal kommunikálni, ez pedig kell a nyelvismeret. Tehát én beszélek több nyelvet, az olaszokhoz tesznek, úgyhogy 10 voltunk, abból 6 olasz bíboros voltam, és lehet tudja képzelni, hogy akkor ez már túl hangsúly volt a gondolkodásban. Utána volt egy dél-amerikai, egy ázsiai, vagyis valójában 2 ázsiai bíborosunk volt, az egyik az a keleti egyházaknak a pátriárkája, úgyhogy más a hozzáállás, mint egy ázsiai püspök Kelet-Ázsiából, és én voltam még, tehát mint 10. személy, úgyhogy nagyon jó beszélgetések voltak. Az egyetlen gyenge pontja az ilyen beszélgetéseknek az, ha túl sokan vannak egy kultúrkörből, 6 olasz bíboros, ez azt jelenti, hogy nekik már megszokott témájuk van, megszokott gondolataik, amelyeket nem is kell megmagyarázni, mert úgyis értik.
Így van, egymás de között szavak nélkül
ez
is.
Ez a szavak nélkül is értik, hogy mit akarnak mondani, mit jelent ebben az olasz kultúrkörben. Úgyhogy ez volt az egyetlen gyöngepontja, de függetlenül ettől, tehát nagyon-nagyon jó beszélgetések voltak, jó megosztások, és követtük ugyancsak a januári stílust, ha szabad így mondanom, a metodológiát, hogy a 20 csoportból volt 8 csoport, amelyekben a még aktív szolgálatban lévő bíborosok voltak, és ennek a 8 csoportnak a beszámolóit mind felolvastuk. Még a többiekből januárban úgy volt, hogy a többi csoport, tehát 9-től 20-ig csak elküldték a titkárságba. Most azonban volt az, meg kérték a többiek, hogy legyenek ők is jelen. 3 csoport olvashatta fel a saját beszámolóját. Tehát különböző dolgokat hallunk, a 8 csoport, akik szolgálatban vannak, ezek mind aktív érsekek, vagy püspökök, bíborosok.
Ők az úgynevezett választó bíborosok,
igen,
ugye?
Igen, és vagy azok, akik már nyugdalmazottak is, de még mindig választók. És a 9-től 20-ig pedig a kúriális, akkor is a választók, ha nem, kúriális bíborosok, és a nyugalmazott 80 fölöttiek. Biztos egy kicsit nehezteltek az idősebb bíboros testvérek, hogy őket nem tették az aktívakkal együtt, hogy és már maguk között úgy is itt élnek a Vatikánban, úgyhogy egy kicsit zártabb környében vannak. Szerintem a Szent Atyának meg volt a saját filozófiája, és ezt röviden a beszéd kezdetén, amikor üdvözölt minket pénteken, el is magyarázta, hogy neki fontos, hogy a világegyház hangjait hallja, mert ritkában találkozik velünk, mint azokkal, akik bent vannak a Vatikánban. Tehát igen, természetes dolog, és például itt nyugalmazott bíborosok találkozhatnak vele bent, csak a kertben, vagy akárhol, valahogy az apostoli palotában, és pár szót válhatnak. De hogyha valaki nincs itt a városban, és csak azért jön, hogy a konzisztóriumra itt legyen, az természetesen kevesebb neki a lehetősége, hogy a pápával beszéljen.
arra gondoltam, hogy átnézhetnénk azokat a témákat, amelyek hangsúlyosan előkerültek a konzisztóriumon. Említettük a szinodalitást, ami, ahogy a Szentatya fogalmazott, egy lelki stílus, ami a találkozásból születik, a meghallgatásban növekszik, és a megkülönböztetésben érlelődik. Azt is kérte, hogy a bíborosok a saját területükön, egyházmegyéikben ezt szorgalmazzák, hogy ez tovább fejlődhessen. Aztán fölmerültek ilyen témák, mint hogy háború vagy béke, erőszak, szegénység, igazságtalanság, szociális téren a magány, az emberi kapcsolatok válsága és a reménytelenség. És volt egy, ami a Szentatyára különösen nagy hatást gyakorolt. A fiatalokkal kapcsolatban egy nagyon szomorú jelenség, hogy végső kétségbeesésükben sokan öngyilkossághoz fordulnak. Ezen egy kicsi meglepődtem, megmondom őszintén, hogy ez világegyházi szinten is ennyire előjött.
Ez volt a legfájóbb megismerése, hogy így mondanám, az egész folyamatnak. Ugyanis az egyik olasz bíboros pont az én csoportomban mondta, hogy az ő egyházmegye területén az utóbbi 5 évben 280%-on nőtt a fiatalok körében az öngyilkossági szám. És mi azt hittük, hogy ez csak a mi csoportunkban van, de utána, amikor ez a 8 csoport, az aktívak beszéltek, akik még most is egyházmegyét vezetnek, kitűnt, hogy a 8 csoportból 4 említette a fiatalok öngyilkossági problémáját, tehát a magas számokat. Hála Istennek nem csak számokat emlegettek a bíborosok, hanem kitértek az okokra is, hogy nagyon sokszor hiányzik egy világos életcél, vagy életértelem. Tehát itt kezdődik az a probléma, hogy ezek a fiatalok miért vannak ilyen krízisben, vagy válságban, hogy a végén ezt az utat választják. Utána pedig rá lett mutatva, hogy nagyon sok fiatal pedig most kezdi újból felfedezni a transzcendens értéket az életükben, és ezt a két jelenséget kellene valahogy összekötni. Tehát az evangelizációs munkában nagyon fontos lenne többet beszélni az élet értelméről, és hogyha valaki már megjelenik nálunk, hogy így szabad mondani, vagy valakit tényleg megszólítottunk a peremen, vagy akárhol az utcán, hogy akkor ezt az értelmet nem csak egy általános transzcendens érzésre vagy gondolatra fogjuk rá, hanem beletegyük Jézus Krisztus, mint az élő Isten fiát, aki tényleg értelmet ad, én vagyok az élet, igazság és az út, ilyen értelemben dolgozni. Nagyon sok pozitív dolgot hallottunk, tehát nagyon szomorú, egy ilyen ember élet is már borzasztó, hogyha valaki öngyilkosságot követel, és méghozzá, hogyha fiatalon, tehát ez hihetetlen, egy tragédia mindenki számára, de nagyon sok pozitív dolgot is hallottunk, különösen a fiataloknak, az új jelentkezéséről, a megtéréséről, az egyház életben való részvételről, hogy érdekli őket, közösségi munka, önkéntesség, meg ilyen dolgok. Ami nagyon fontos volt, és szerintem ez egy korszakváltó gondolat, hogy világosan aláhúztuk, és ez kijött az összecsoportnál, világosan aláhúztuk, hogy nincs olyasmi, mint igazságos háború. Nincs igazságos háború. Minden háború egy ördögi dolog, ami rossz. De lehet igazságos védelem. Tehát ha valaki megtámad minket, akkor az önvédelem, az lehet igazságos, de csak akkor lesz igazságos, ha nem lépik túl egy bizonyos proporcionalitást, tehát bizonyos mértékben a választ, hogy ebből nem lesz egy ellentámadás, hogy úgy mondanám, hogyha nem arra megy, hogy csak bosszút és tönkretenni a másikat, hanem megvédeni a sajátját. Ez jelen volt előtte is a katolikus tanításban, de évszázadokon keresztül a hangsúly mindig azon volt, igazságos háború. Most az igazságos háborút ma nagyon sokan úgy értelmezik, hogy egyszerűen csapást mérni a másikra, mert veszélyes. Szinte a háború előtt már háborút idézni elő, mert véletlenül valami más lesz, és ezt tudjuk, hogy ma folyamatban van, nem csak a közép-keleten, hanem itt hozzánk közel, Ukrajnába, és valójában ez egy megelőző csapás volt, mielőtt lett volna valami rosszabb, tehát egy megelőző csapással nem lett igazságos, és nem is lehet egy olyan, amelyre az egyház azt mondja, hogy szabad, mitől erkölcsileg el van ítélve. Tehát szerintem a nemzetközi politikai téren ez nagyon fontos. A másik, hogy Leó pápának a béke kezdeményezéseit minden csoport abszolút támogatta. A pápa felkért minket, ha hazamegyünk, akkor a püspöki konferenciáink keretében osszuk meg ezt a tapasztalatot a püspökökkel, hogy próbáljunk mind többet erről beszélni, és így is támogatni őt az ő munkájában, ami nagyon fontos szerintem. A többi témák, amelyeket ön is említett, megbeszéltük őket, ezek hosszabb távú témák. A szinodalitás például olyan, amely most már 21 óta folyamatban van, 28-ban egy egyházi nagy gyülekezetben fog torkolni, de ez is nem úgy van kitalálva, hogy akkor azután slussz, hogy mondanám magyar, hanem egyszerűen, hogy 28-ban egy kiértékelő világtalálkozó lesz arról, hogy mit sikerült eddig megvalósítanunk, milyen irányban megy, hol vannak a jó pontok, és hol vannak azok, amelyeket lehetne még változtatni. Tehát egy bizonyos étem benne van az, amit a szinódusi befejező dokumentum is említett, hogy kiértékelés. A katolikus egyház eléggé gyönge abban, hogy kiértékelje a saját nagy terveit, úgyhogy mindent meghirdetünk, mindenkit megtérítünk, de sose nézzük, hogy ez tényleg milyen eredményt hozott. Az nem lehet csak a eredmény, hogy dolgozunk, hanem tudni kell, hogy jól dolgozunk-e, jó irányba megy az egész, megfelel-e annak, amit az adott pillanatban a Jóisten elvár tőlünk, mert az egyház nem azért van, hogy önmagát fejlessze, vagy jól érezze magát, hanem hogy hogyan tudjuk az isteni küldetést ma megvalósítani.
Leó pápa a konzisztóriumi lezáró beszéde végén megismételte a béke felhívását, és azt mondta, hogy Isten minden nemzet és minden nép számára békét kíván, és a történelem során folyamatosan megnyitja a kiengesztelődés és a béké útjait, tehát nem az erőszaki lesz az utolsó szó. A mi felelősségünk, hogy bátran járjuk ezeket az utakat, és segítsük a világot ennek felismerésében. Ezzel a gondolattal zárjuk a beszélgetést Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Thank you. A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek. Tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallják.
Telefonon hívott egy anyuka, hogy imádkozzak a fiáért, mert holnap műtik. Születése óta van az a problémája, amit holnap műtenek, és hosszú lábadozást igényel. Az ilyen műtétet nyári szünetben szokták elvégezni, hogy az elhúzódó gyógyulás alatt ne maradjon ki az iskolából a gyerek. A beszélgetés után elgondolkozom. A Jóisten mennyire másként méri kinek-kinek az életet? Régóta figyelem a gyerekek nyári fesztelenségét, szemben az iskolai év szorongásaival. Összevetve a két élethelyzetet azt mondom, ha egy gyereket műteni kell, és az hosszabb felépülést igényel, ha csak lehet, inkább tanítási időben tegyék, mintsem a szabadságából vegyék el, ami az igazi gyerekkort, a nyarat, a napsütést, a táborozást, a bandázást jelenti számára. Persze kell tanulni, iskolába járni, hogy a fejlődés rendben menjen. A mai gyerekek számára azonban legalább olyan fontos, hogy mozogjanak, fussanak, ússzanak, kiránduljanak. A netről, a Facebookról és minden eszközről csak úgy dőlnek a fotók, a szebbnél szebb vagy éppenséggel ügyetlen felvételek gyerekekről, akik futkosnak, fák alatt csoportosulnak, erdőben vonulnak, strand medencéje mellett éppen ruháikat kupacolják, mielőtt a vízbe szaladnak. És természetes, hogy nem csak ezeknek a gyerekeknek a táborára, hanem a saját táboraira is visszaemlékszik ilyenkor az ember. Voltam kisdobos, amikor a Gergely ugornyai Tiszapart táborában egyik éjszaka ellopták a zászlót, és mentünk az erdő sűrűjébe az éjszaka kellős közepén zászlót keresni, tettest elfogni. Kicsi, 7-8 éves fiúcska lehettem, a tanítónéni fogta a kezemet, vitt húzott a sötétben. Biztonságban érezve magam, úgy gondoltam, most elkapjuk a tettest. Később derült ki, hogy a tanítónéni is félt a sötétben, pedig mellettünk is zsivajos lármával kutatták a bokrokat, a cserjéket, a többiek. Az egymásra utaltságról, az éjszakai bátorságról szólt mindez. Ilyen kicsi elemekből rakódik össze az élet. Így tanulhat meg az ember minden, mást is, szabadon mozogni, a természetre rácsodálkozni, nem csak kezével tapogatni állatokat, szemével is végig simítani fák lombjait, a folyó vizét, elfutó hullámokat, hallgatva kikötött csónakok oldalához verődő locsogást. Érzed szederindák közt bugdácsolva lábszáradon az égő, csípős fájdalmat, amit ezek horzsolnak ki. Mennyivel másként fáj a szederinda horzsolása, mint egy összevarrott seb a kórterem lepedői közt. Igen, a világ ilyen is. Meg olyan is, ami most tőlünk keletre a szomszédországban van. Gyakran látsz fáradt, beesett, karikás szemű gyerekeket, akik szomorúan tekintenek bele a kamerába vagy a te szemedbe. Látod rajtuk, hogy édesapjukat, idősebb bátyjukat, tanárukat vagy nevelőjüket, rokont, nagybácsit, keresztapát nélkülöznek, több esetben gyászolnak. Fájdalmas kontraszt a nyárban. Emlékszem, a 70-es évek elején volt egy amerikai film, Kamaszkorom legszebb nyara címmel. Kamasz fiú, szerelemre ébredése, szorongása és örömei egy gyönyörű nyáron. Mert erről is szól a nyár, erről is szólnak a táborozások. Meg arról, hogy szeressük a teremtett világot, hiszen soha semmi nem tér vissza úgy, ahogyan egyszer átéltük. Gyönyörű, hogy a sokféle lehetőség között 20-30 éve ismét ott vannak az egyházi iskolák által kínált táborok is.
Kedves hallgatóink, Juhász Ferenc atya hétvégi levelét hallották.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea. Az esti ima és a himnusz után a Szerzetesek félórája című műsorunkat hallgathatják meg. Stercer Hilda hegymászó és Lukács János jezsuita testvér beszélget a Páternoszter jezsuita podcast adásában. Majd az Ökumené című műsorunkban református krónika szól. 1:05 kezdődik a cseperedő, melynek témája az Egri Szalézi Oratórium nyári tábora. 1:30 a Sziluettben az Árpádházi királylányokról szóló beszélgetésünket folytatjuk Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval. 2:05 a Lélek útjain című műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd Zöldi Pált, a férfi sátor alapítóját és vezetőjét hallják. 2:30 a közelképben Székely Dénes Borsodnádasdi plébános lesz a vendégünk. 3:05 a Krisztus kereszt az Erdőn című műsorunkban az Egedhegyi Remete kápolna idei feltárásáról beszélgetünk. 3:30 a Kérem a következő című egészségügyi perceinkben Fekete Anna gyógytornász, női manuálterapeuta lesz a vendégünk, akivel a női egészség visszaállításáról beszélgetünk. 4:00 zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egész napos megtisztelő figyelmüket. Isten ránk bízza magát. Ránk, akik bocsánatot nyert bűnösök vagyunk. Ránk, akik nem vagyunk tökéletesek, hogy életünkben felragyoghasson kegyelme, és megmutatkozzon ereje, amely a rosszat jóvá változtatja. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Papildikó, Pappéter, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Turi Sarolta, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nézd, közelek királyod, igaz és győzedelmes, alázatos, Szamáron jő, Szamár hátán, Szamárnak csikaján. Olvasom Zakariás próféta könyvében. A szegények, akikről a klasszikus irodalom gyakran megfeledkezik, jelentős helyet foglalnak el a Szentírásban. Bár ez a szegénység nem csak gazdasági és társadalmi állapot, hanem belső magatartás is lehet. Jézus az igazi szegényekben mutat rá Isten országának kiváltságos örököseire. Sok szegény a sors vagy az emberek kapzsiságának áldozata. A kisemmizettek a prófétákban találtak hivatásos védelmezőikre, akik szünet nélkül leleplezik az erőszakos rablást, a tisztességtelen csalást a kereskedelemben, a földek összeharácsolását, a gyengék leigázását, a visszaélést a hatalommal és az igazság más sérelmeit. Jézus egyik fő feladatának tartotta a szegények jogainak védelmezését. A gazdagoknak súlyos kötelességeik vannak a szegényekkel szemben, és azzal a feltétellel nyerik el az örök boldogságot, hogy Isten példája szerint befogadják és barátaikká teszik őket. Urunk, Te, aki válasz lettél imádságunkra, kenyér éhségünkre, Segíts, hogy mi is válasz és kenyér legyünk azoknak, akik hiányt látnak mindabban, amiben mi bővelkedünk. Segíts, hogy mi is meghalljuk azt a kiáltást, melyet te meghallottál, és megértsük azt a szükséget, amelyet te megértettél. Hadd szolgáljuk azt az emberiséget, amelyet te is szolgáltál. Tárd fel asztalod titkát, az egy kenyér és egy emberiség titkát.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra.